A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit, és amiről ma szó lesz.
112 ezer sajátos nevelési igényű tanuló, ennyi fiatalról tudunk ma biztosan Magyarországon, és azt is tudjuk, hogy ez a szám évről évre nő. Egyre több család, pedagógus és szakember keres választ arra, hogy hogyan lehetne hatékonyabban, gyorsabban segíteni ezeknek a gyerekeknek, miközben sokan még mindig úgy érzik, hogy családok is akár, hogy magukra maradtak a problémáikkal. Egy őket segítő rendezvény kapcsán beszélgetünk ma erről a témáról. Vendégem a stúdióban pedig dr. Rétvalvi Flóra, a Kid Spirit Fejlesztő Központ alapítója, egyben az EduTech Hungary vezérigazgatója, akinek számára az úgy nem csak mondjuk egy hivatás, hanem talán úgy is fogalmazhatok, hogy egy személyes küldetés. Flóra, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
Azt gondolom, hogy erről a témáról nem lehet eleget beszélni, és nem csak beszélni kell róla, hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos minél több érintetthez eljutni az információkkal és tenni is érte. A mai beszélgetés apropóját pedig az adja, hogy szeptember 20-án Budapesten a Nemzetközi Közszolgálati Egyetemen egy különleges és ingyenes rendezvény várja majd a témában az érdeklődőket, ez az SNI Summit, és azt gondolom, hogy erről majd részletesebben is beszélünk, hogy mi ez pontosan, meg hogy mi hívta életre. Én azt gondolom, hogy kezdjük innen, hogy mi volt az a hiány, az a tapasztalat, ami miatt te úgy érezted, hogy most van itt az idő egy ilyen átfogó egésznapos rendezvényre.
Igazad volt abban a felkonferálásban, hogy igen, ez egy személyes küldetés is, és tényleg egy hivatás is, amit a szívemben hordozok, már csak azért is, mert én így nőttem fel, hogy nekem van egy különleges húgom. És ugye szoktam mondani, hogy mi átlagosak, próbáljunk meg alkalmazkodni a különlegesekhez, és sokáig gyerekként se értettem, hogy a világ miért nem érti, hogy ő nem hülye, csak más. És ugye valahol ez az a indítatás és motiváció, ahol ugyan terápiához túlságosan is közel nem tudok kerülni az érintettségem és ezáltal az érzelmi involválódásom miatt, de a kereteket és a szervezést, amit tudok, és ami az én kompetenciám, azt pedig mögé teszem, hogy azok a szakemberek és azok, akik elakadással küzdenek, egymásra találhassanak. És ugye nagyon nehéz volt, amikor egy 5 évvel ezelőtt megnyitottuk a fejlesztőközpontunkat, szembesülni azokkal a helyzetekkel, hogy a szülők nagyon sok esetben ugyanazokat a bizonytalanságokat élik meg, és ugyanazokat a kérdéseket teszik föl, amit annó én is ugye fültanújaként a húgom esetében, a szüleim esetében láttam, hogy útkeresésben, próbálkozásban, vajon melyik a legjobb módja a fejlesztésnek, vajon honnan tudom, hogy ez a fejlesztés működik-e, jót teszek a gyerekemmel.
Vajon eleget tettem vajon el gyerekemért.
Igen, pontosan. A legjobbat találom, mert meg nem tudok vele mindig ott lenni, de szeretném, hogy a lelke is virágozzon ezekben az években, amikor a gyerekkorát éli meg. És ugyanezekkel a dilemmákkal találkoztak a szülők. És itt jött ez a pont, amikor arra jutottunk, hogy igenis kell, hogy teremtsünk egy olyan fórumot, ahol a szülő érdeklődhet, kérdést tehet föl, megismerheti, megkóstolhatja, megfoghatja, odaléphet, milyen ez a fejlesztőjáték, ti egyesület, ti mit csináltok, te fejlesztő pedagógus, te hogyan nézel ki, mi a folyamata, mi a jogi besorolása, egy csomó olyan kérdésre próbálunk választ adni, ami az alapvető útkeresésben segítség lehet. És tavaly csináltuk az első eseni számított, és ott számomra nagyon meghatározó élmény volt, hogy az eredeti elképzeléshez képest fele-fele arányban jöttek el pedagógusok és szülők.
Így mi volt az eredeti elképzelés?
Az én satszolásom az 70-30 volt, hogy lesznek pedagógusok, akik ott lesznek, de több lesz a szülő, és ehhez képest a több mint 300 résztvevőnek a fele pedagógus volt.
Ami azért ez nagyon biztató egyébként.
Rávilágított arra, hogy ez számukra is egy ismeretlen terep sok esetben.
Ugye, viszont akarnak segíteni.
Pontosan. És ugye növekvő statisztikák és a hibrid osztályok, ahol az én teremben is ott vannak azok a gyerekek, akik akár BTMN-es, tehát beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, akár papírosan SNI-s gyermek, de hát akkor is valamit kell vele kezdenem, hogy az én, mint gyakorló pedagógus, tudjam őt integrálni, tudjam őt osztályközösség részévé tenni. És vajon honnan tudom, hogy akkor ez most csak simán egy elevenebb kis manócska, aki nem köt le úgy a matek, vagy adott esetben van ezzel több dolgom. És ennek a háromszögnek, vagy háromlábú széknek teremtettük meg a lehetőségét, mert én hiszek ebben, hogy a fejlesztő pedagógus, a pedagógus és a szülő három stabil nézőpontot és egy belső nézőpontot kell, hogy képviselje, mert akkor tud egy stabil székre ráülni a gyermek. Ez a háromlábú szék elméletünk, amit továbbra is próbálnék ezen a fórumon is stabilizálni és terjeszteni.
És hogyha már itt tartunk, hogy segíteni kell ezeket a gyerekeket, mondjuk el azt is, hogy ez az SNI, ugye amit sokszor így címkeként ráragasztanak a gyerekre, az miről is szól a valóságban? Mit jelent az, hogy valaki sajátos nevelési igényű, könnyű, mert hogy szerintem ezzel kapcsolatban is rengeteg félelem, aggodalom és ismerethiány van.
Ugye két dologról beszélünk, mert most a kérdésedben is már ott van a kettőssége az SNI-nek, mint sajátos nevelési igénynek. Egyrészt maga a státusz, amit a jog is körbeír, és a jogszabályi háttér is megadja ennek a definícióját, a másik pedig az érzelmi kötődés ehhez a státuszhoz. Ugye a sajátos nevelési igényű gyermeknek ugye annyiban különbözik a BTMN-től, amit talán kevesebbet hallunk, de ugyanígy jelen van, az a, ugye, amit mondtam, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek küzdő gyermekek, hogy más a megállapító szerv, tehát a BTMN-t azt a pedagógiai szakszolgálatnál is ki tudják mutatni, míg az SNI státuszt azt egy szakértői bizottság mondja ki, egy megyei vagy egy fővárosi szakértői bizottság mondja ki ezt a státuszt, amire azért van szükség, mert az SNI-nél gyógypedagógiai ellátásra is jogosult a gyermek az állami szabályok szerint, a BTMN-nél pedig extra pedagógiai fejlesztést kaphat.
Vagy sokszor több időt kaphat egy-egy feladat megoldására, tehát mindig adott esetben attól függően dől el, hogy mi a probléma.
Igazodva a problémához, igen. A BTMN enyhébb tanulási nehézségeket, beilleszkedési problémákat foglal magában javarészt, míg az SNI-nél sokkal többször beszélünk olyan, akár autizmus spektrumon lévő, autisztikus egyeket hordozó gyermekekről, vagy fogyatékkal élőkről, vagy akár súlyosabb tanulási zavarokkal küzdőkről, ahol ez a fajta extra figyelmen kívül az extra fejlesztés is segít abban, hogy felzárkóztassunk, szinten tartsunk. Mind a kettő esetében szerintem, és ez biztos vagyok benne, hogy erről majd még fogunk beszélni, legalábbis én biztos elő fogom majd még hozni, hogy mind a kettő esetében az inkluzió és az integráció az egy elengedhetetlen eleme annak, hogy ezek a gyermekek akármennyire is kap egy extra fejlesztést, mégis a kis közösségének részeként élje ezt meg, és érezze, és ne legyen bélyegezve és zárva a kis közösségéből, és ez átvezet az érzelmi konnotációhoz is, hogy ugye amikor a gyermekemnél a fejlődésében, akár már óvodáskorban, vagy akár már korábban is, de óvodáskorban legtöbbször észreveszem azt, hogy valami másképp működik, valami lassabb, vagy vannak olyan kisebb elakadások, ami kizökkentik őt a kis békéjéből.
Vagy nehezebben számol, nehezebben jegyez meg.
Az már ugye az iskolai korban
írásjegyeket,
van.
De már ugye az óvoda utolsó évében ezek már kiderülhetnek.
Akkor általában a szülőben eljön az a pont, hogy akkor van egy ilyen, hogy úristen, akkor most ezzel én most mit csináljak, és hova is menjek, és most akkor ezt mennyire kell komolyan venni, mennyire csak türelem kérdése, vagy mennyire kell ezt most akkor ráfeszülnöm erre, tehát nem akarok túl se feszülni rajta, de nem akarom a szőnyeg alá se besöpörni.
Kinövi a gyerek.
Pontosan. És amikor ugye eljutok odáig, hogy jó, akkor most már kikérek egy valamiféle szakvéleményt is erről, és elviszem a gyermeket egy felmérésre, vagy mondjanak róla valamit, akkor hogyha van egy rámutatás arra, hogy érdemes ezzel vagy azzal az elakadással foglalkozni, akkor nagyon sok szülő esetében elindul az a felismerés, hogy valami más, és akkor van az, hogy tudatosul és realizálódik az az érzelem is, hogy nekem egy másik utat kell választanom a gyermekem esetében. Ezt amúgy a szakirodalom és a szaknyelv gyászfeldolgozásnak hívja, hiszen valahol el kell engednünk azt a képet, azt az elképzelést, hogy a gyermekünk majd milyen lesz, hanem a gyermekünk most egy másik utat kezdett el járni. És itt van az, hogy nagyon sokszor a szülőket is meg kell támogatni, és ezért nagyon jók a szülőterápiák, vagy a szülőkonzultációk, és a szülői közösségek, és az ilyen jellegű találkozási lehetőségek is, ahol egyrészt sorstársakra találunk, és adott esetben gyakorlati tanácsokat is rögtön kaphatunk, másrészt pedig kapunk mankót ahhoz, hogy igenis feldolgozzuk ezt a képet, amit el kell gyászolnunk, el kell engednünk, hiszen a gyermekünk most egy másik úton folytatja a fejlődését, ahol nekünk egy teljesen más támogatást kell tudnunk megadni.
112 000 sajátos nevelés igényű tanulóról tudunk ma Magyarországon, és már azt egy picit kibontottuk, hogy mi a BTMN, illetve az SNI, tehát a sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a tanulási beilleszkedési magatartási zavarokkal küzdő tanulók esete, de hogy ki és hogyan dönt egyébként arról, hogy egy gyerek a BTMN vagy az SNI besorolást kapja, ebben azért van egyfajta zavar, sokszor érzi azt a szülő, hogy ez valamiféle előszoba ez a BTMN, és csak később derül ki, hogy nem, ez mégis SNI.
Ugye, ha statisztikákról beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos azt végig gondolnunk, hogy igen, van 112 000 sajátos nevelési igényű, legalábbis a 2024-25-ös tanévben a KSH ennyiről adott tájékoztatást, de ettől még van egy másik 260-270 000 gyermek, akinek különleges és egyéni nevelés és oktatási bánásmódra van szüksége. Tehát, hogy ilyetén formán nagyon fontos azt leszögeznünk, hogy itt mindenki érintett. Tehát azt gondolom, hogy az a gyermek, aki az elakadásokkal küzd, az ő szüleje, de azok a gyerekek, akik az ő osztályközösségükben is vannak, azok is mind érintettek, hiszen együtt ülünk ebben a hajóban, nem beszélve azokról a pedagógusokról, akiknek ezeket az osztályközösségeket kell szépen egybe nevelnie.
Van ebben a pedagógusnak szerepe? Tehát ő adhat jelzést arról, hogy ezt a folyamatot el kell indítani?
Természetesen. Ugye sokszor van az, hogy a szülő már az óvodáskorban érzékelhet olyan nehézségeket, amivel egy gyermek küzd. Például nem szívesen eszik meg zöld dolgokat, zavarja őt a farmer anyaga, rosszul reagál az éles hangokra, érzelemregulációs problémái van, tehát adott esetben érzékenyebben vagy dühösebben, erőszakosabban reagál egyes hangokra vagy egyes helyzetekre, nehezebben adaptálódik bizonyos változásokhoz. Tehát ezek mind arra adhatnak okot, annak a gyanúját kelthetik a szülőben, hogy lehet, hogy ez nem csak simán arról van szó, hogy a gyerek nem szereti a brokkolit, hanem hogyha nem eszik meg semmit, ami zöld, akkor lehet, hogy ott mélyre kéne menni, és utána kéne ennek
járni. Hát ott van valami elakadás.
Igen. Ezt ugye meg tudjuk spékkelni még akkor is, hogyha az óvodáskorban ezek nem feltétlenül láthatóak, de ahogyan a korábban is említettük, hogy amikor eljön a számolás, meg a betűfelismerésnek az időszaka, ott is akkor a díszesség is elő tud kerülni.
A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia.
És ugye, amit viszont az óvodapedagógus és a pedagógus lát jobban a szülőhöz képest, az pedig a közösségben való működése a gyermeknek. Hogy szorongó-e, vagy hogy adott esetben nehezen reagál-e, hogyha van egy kedvenc játéka, és azt elveszik tőle, akkor tükitörése van. Tehát, hogy a közösségi interakció, azt leginkább ugye lévén a pedagógus van vele azokban a meghatározott órákban, azt ő tudja leginkább detektálni. És igen, fontos, hogy erről a pedagógus és a szülő egyeztessenek egymás között, hogy közös álláspontra tudjanak jutni ezzel kapcsolatban. Utána, amit általában a következő lépésként a szülő, én mindig szoktam javasolni, hogy kezdjen el utána menni és utána olvasni, és persze nagyon nehéz a mai információ zajban a megfelelő forrásokat megtalálni, de az egyes egyesületeknek az oldalain nagyon sok olyan tájékoztatást is lehet kapni, ami már elkezd egy picit terelni a gondolatokat, illetve nagyon sokszor a köznevelési intézményekben is elérhetőek olyan gyógypedagógusok vagy iskolapszichológusok, akikkel érdemes ezekről a dolgokról beszélni. Ezután jöhet az a pont, ahol, hogyha ez megerősítést kap, hogy egy pedagógiai szakszolgálathoz érdemes elmenni a gyermekkel, ha csak nem egy magánintézménybe, tehát az bármikor lehet egy opció, de a pedagógiai szakszolgálat az a hivatalos útja annak, hogy a gyermek és így a szülő is kapjon egyfajta diagnózist, egy anamnézist arról, hogy a gyereknek olyan mi lehet az elakadásának a hátterében, és mi az a fejlesztési út, folyamat, amit érdemes lehet elkezdeni.
És hát említetted, hogy nagyon sok gyerek és család érintett ebben, illetve a környezetük. Azt azért tegyük hozzá, hogy ez sokszor hónapok, vagy akár egy fél év, vagy év, mire egy ilyen folyamat végigmegy. A felismeréstől a papírig.
Sajnos ez a szektor, ez akármennyire is növekvő tendenciát mutat a pedagógus képzés, illetve pedagógus képzés még mindig küzd a szakember hiánnyal. Körülbelül 9000 fő fejlesztő szakember jut erre a 112 ezer, plusz ugye, hogyha belevesszük arra 270 ezer gyermekre, ami azért arányait tekintve az
ez egy őrült szám,
nem egy annyira biztató szám. Uh-huh. Ezért is mondom azt, hogy ha valakit ez nagyon érint, és nagyon sürget, és nagyon minél előbb kell, hogy erre válaszokat kapjon, akkor szerintem nem ördögtől való a magánfejlesztőházakkal való konzultáció, vagy akár ezeknek a szakembereknek a magánrendelésének a felkeresése. Nem mondom, hogy ott nincsenek néha várólisták, mert ott is ki tudnak alakulni, főleg, hogyha egy-egy nevesebb szakember az ember be akar jutni, néha a rendelésébe többet kell várni, mint a szakszolgálatos rendelésébe, de hogy ha választ szeretnénk mi szülőként minél előbb megkapni, akkor ez egy jó megoldás. De a hivatalos státuszt és a hivatalos állásfoglalást ugye a pedagógiai szakszolgálat tudja megadni. Tehát az fontos, hogy annak érdekében, hogy aztán gyermekünk kaphasson az ellátás keretein belül fejlesztést, ahhoz nem elegendő az anamnézis, amit egy szakember tud adni egy magánúton.
Ezért is nagyon hiánypótló az a kezdeményezés, amivel elindultatok már a múlt évben, ugye 2024-es eseni számíttal. Amikor nekiindultatok és meghirdettétek ezt az első eseményt, akkor mi volt a visszajelzés, vagy mennyire gyorsan találtátok meg a partnereket, akikkel el tudtok indulni?
Ugye tavalyi évben az ELTE Bárci Gusztáv volt a partnerünk, és ebben az évben pedig a Közszolgálati Egyetem, mint induló pedagógus képzés, már csak azért is, mert ők nyitottak voltak arra, hogy ezt a témát, mint eseni, beemeljék a képzésükbe, és az a módszertan, amivel mi létezünk és működünk, azt ők most az alapképzésüknek a részévé tették. Tehát náluk már a kezdő gyakorló tanuló pedagógusok már kapnak egy olyan muníciót, hogy mi is az az eszeni, mit csináljak vele, hogyha dobol az asztalon egész nap, és hogyha nem tud nyugton ülni, és minden 20. percben föláll, akkor én, mint tanárnéni, mit tudok tenni annak érdekében, hogy ezt mégiscsak kiküszöböljük. És valahol ez is az egész eseni számítnak a lényege, és ahogy ezt említettem, nem meglepő módon, én azt gondoltam volna, hogy ez leginkább szülőknek fog majd tartalmat adni és értéket adni, de fele-fele arányban a pedagógusok is eljöttek.
Hát a frontvonalban ott vannak ők, ahogy te is mondtad, és nekik azonnali válaszokat kell ezekre a problémákra adni.
Nagyon fontos az, hogy én azt tapasztalom, hogy az alapoktól kell kezdeni. Tehát ahogyan most is azokról beszélgetünk, hogy egyáltalán mi az az eseni, és mi a különbség az eseni és a BTM-en között. Tehát hogy az információ az már egy megnyugvást adhat a pedagógusnak is, és a szülőnek is. A másik értéke egy ilyen találkozásnak és az eseni számítnak, az az, hogy közösségben érzem magam, nem vagyok egyedül, tudok kapcsolódni szakemberhez, másik pedagógushoz, másik szülőtársamhoz. Egyszerűen csak annak a felismerés, hogy hé, nem csak én küzdök ezzel, hogy nehéz hazajutnunk az iskolából, mert teljes dekoncentráció van és túl sok energia, amikor kijöttünk, hanem mások is ezzel küzdenek.
Vagy az 5 perces házi feladat 2,5 órásra nyúlik, mert nem tudod motiválni a gyermekedet, hogy csináljátok meg.
Vagy mindig
meg
olyan a szobája, mint amiben bobba-robban, de szerintem mondjuk ez is, ahogy mondtuk, ez az átlagos gyerekeknél is néha probléma, úgyhogy. De én azt gondolom, hogy ez a fajta sorsközösség és a dialógus, ez egy nagyon fontos dolog. Azt tapasztalom, mert ugye elsősorban én oktatásszervezőként létezem, és ez a fő szakmám és hivatásom, de hogy oktatásszervezőként én azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz az, hogy szigetszerűen működik minden és mindenki. Az egyes egyesületek, a szakemberek, a szakember és a pedagógus közötti sziget csoportosulások, ahol a végén, mint egy ilyen flipper golyó, a szülő megy körbe a szigetek
pattog
között,
mm-hmm,
igen, és gyűjti mindenhonnan a papírfecniket, ahonnan az különböző visszajelzések alapján, és a végén, mint egy kódex szaladgál, hogy megtalálja azt a legjobb megoldást, ami a gyermeke számára a testhez álló.
És amikor elindultatok 2024-ben, és ezt a sok különböző szereplőt megkerestétek, akkor egyből mindenki jött és igent mondott?
Képzeld el, hogy igen. Persze a rendszer terheltsége itt is meglátszódik abból a szempontból, hogy sok esetben kapacitás hiány is felmerül egy-egy olyan egyesületnél, vagy fejlesztőnél, fejlesztőháznál, de nagyon nagy szerencsére azt lehet tapasztalni, hogy a szakmában elismert legnagyobb nevek ugyanolyan ügybuzgók, mint mondjuk adott esetben jó magam, hogy igen, beleteszem azt még 30 év szakmai tapasztalat és nívó után, mint egy Lányi Marietta a Gyermekek Házánál, vagy egy Cejzel Barbara a Budapesti Korai Fejlesztő Központ részéről, hogy jövök és mondom, és segítem az ügyet, és hirdettem az igét, és érzékenyítek, és megosztom a tapasztalataimat, mert tudom, hogy ez fontos. Tehát ilyetén formán én nagyon örülök neki, hogy nem csak a közönség részéről van egy végtelenül nagy érdeklődés, de hogy a szakemberek és a kiállítók is eljönnek, és ott vannak.
Mennyire érzékeled, hogy a társadalom egésze érti, és érzi ennek a problémának a súlyát, és ténylegesen érti és érzi-e?
Én azt gondolom, de lehet, hogy azért, mert hogy ebben élek, és ez az, ami minden nap foglalkoztat, hogy egyre többen nyitottak erre a témára, és ennek a témának a megértésére. Még van mit tennünk annak érdekében, hogy megértsem, érezzem és tudjam, hogy ez az én feladatom és az én felelősségem is. És végül, de nem utolsó sorban, hogy belemenjek annyira, hogy megkapjam a megfelelő muníciót, információt, tanácsot, gyakorlatot, amivel én tudok valójában segíteni. Tehát a jól adni jó, az itt ebben a kérdéskörben is teljes mértékben érvényesül, hogy igenis fontos, hogy nem mindegy, hogy mivel támogatom meg leginkább azt a gyermeket, de az már egy fél siker, hogy mondjuk a idegileg kiboruló gyermek az osztályközösségben, az nem feltétlenül kapja meg azt a megszégyenítő büntetést, amit egykoron mondjuk megkaphatott volna, hanem igenis felteszem magamnak pedagógusként a kérdést, hogy ez már harmadszorra, negyedszerre fordul elő, lehet, hogy kéne erről beszélnem a szülőkkel. Tehát ez már szerintem egy nagyon nagy lépés, persze a következő az, hogy már akkor elgondolkodom azon, hogy mi lehet a hátterében, és nagy Isten, tudok valami olyan gyakorlathoz nyúlni, mondjuk adott esetben egy hiperaktív gyermeknél, kihúzni egy bugyigumit a szék köré, ahol a lábával tud mozogni, és lefoglalni azt a idegpályát, amivel utána kimozogja azt a mozgás mennyiséget, amivel tud mellette figyelni az órán.
A COVID, a pandémia mennyire befolyásolta ezt a helyzetet? Tehát esetleg mennyivel lett több a sajátos nevelési igényű gyerek? Van erről valamilyen információ?
Mindenképpen fontos a pandémiáról abból a szempontból is beszélni, hogy ugye kimaradt a közösségi interakció, tehát amiről az előbb az imént említettem, hogy az nagyon fontos, hiszen az
tehát
is...
a beilleszkedés, illetve a magatartás kérdésköre.
Ott nem volt megfigyelési lehetőség, és nem nagyon sok dolgot, ugye a kis izolációjukban működő gyerekek éppen ezért nem lehetett náluk detektálni, hanem ez később jöhetett ki, akár hatványozottan, hiszen az otthon négy fala közül kikerülni egy ingergazdag, sok esetben változó, változékony környezetbe, az azért még inkább megterhelő, igen, egy idegrendszer számára, akár csak ha mi magunkéből indulunk ki, és ez ugyanígy igaz volt. Ez a gyerekeknél szintén sokkal több esetben tudott utána diagnózishoz vezetni, illetve nem volt meg az a fajta pedagógiai, gyógypedagógiai rálátás sem, amivel ezeket a gyerekeket utána akkor megfelelőképpen tudták volna ellátni. Tehát itt még ha nem is az otthon tanulásnak, vagy az otthon képernyő előtt tanulásnak
tehát
a hatásairól.
Tehát az eszköz túlhasználatról még nem is beszéltünk.
És hogyha még azt mondjuk, hogy nem is ezt kiveszük az egyenletből, magában az, hogy úgymond rádiócsend van két évig, amikor nem tudom, hogy a gyermek most akkor papíros, nem papíros, mert nincsenek meg azok a életterek, amiből ez kiderülhetne, és aztán hirtelen megindul, az azért sokkal, tehát hogy az torzíthatott a statisztikákon.
Álljunk meg egy kicsit, és innen folytatjuk a beszélgetést dr. Rétfalvi Flórával, az EduTech Hungary vezérigazgatójával, egyben a Kids Spirit Fejlesztő Központ alapítójával, felismerésről, sajátos nevelési igényről, illetve fejlesztési lehetőségekről fogunk beszélgetni. A zene után innen folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.